Szabó Andrásné Varival beszélgetünk, az Életfa állatsimogató létrehozójával, vezetőjével. Méghozzá annak apropóján, hogy itt Érden, az érdi szüreten is meg lehetett simogatni néhányat az ő 73, hogyha jól tudom, állat.
Több mint 100.
Most már több mint 100.
Igen, így van. Többfajta állatos foglalkozást tartunk gyermekek részére. Én óvodákban, iskolákban, délutáni foglalkozás keretében szoktam kis állatklubot tartani nekik, és nagyon nagy hangsúlyt fektetek többek között a természetvédelemre, a környezetvédelemre és a felelősségteljes állattartásra. Emellett az állatokat, amiket viszek a gyermekeknek, testközelből megismerhetik, és korosztályoknak megfelelően tanulunk róluk. Az iskolásokkal például rendszert annak megfelelően zajlik az oktatás, amit felhasználhatnak egyébként a tanulmányaik folyamán is. Az óvodásoknál pedig mindezt játékos keretben összefoglalva szoktam nekik felvezetni. És mivel testközelből ismerik meg az állatokat, megfoghatják őket, megsimogathatják őket, láthatják a mozgásukat, érezhetik a kültakarójukat, a légzésüket, az elmondottak így maradandó élményé válnak számukra. És hát olyan állatokat is viszek nekik, amik nem hétköznapiak, tehát legtöbbször csak terráriumon vagy üvegen keresztül láthatják sok helyen őket. Az én állataimmal nagyon-nagyon sokat foglalkozunk. Nekem is 3 gyermekem van, az egész családunk állatszerető, és mivel rengeteget foglalkozunk velük, nagyon szeretjük őket, hozzá vannak szokva a kézbevételhez, a simogatáshoz, és mindegyik nagyon-nagyon szelíd és barátságos. Gyermekek számára ez hatalmas nagy öröm, amikor megfoghatják őket, megsimogathatják őket. Legyen szó egy kígyóról, legyen szó egy ausztrál óriás leveli békáról, egy vadász görényről, vagy hogyha nagyobb testű állatokról beszélünk, lóról, csacsiról, malacról. Erdész Brigitta jár hozzánk terápiás kutyusaival. Gyönyörű, szép és okos, kedves kutyusok jönnek hozzánk a foglalkozásokra, és a gyermekekkel különböző ügyességi játékokat, mozgásfejlesztő játékokat, készségfejlesztő játékokat játszanak. De nem csak a fejlesztésről van itt szó, hanem szó szerint terápiás célja is van például azoknál a gyermekeknél, akik valamilyen okból adódóan félnek az ebektől, például a kutyaugatástól, vagy attól, hogy rájuk ugrik egy kutyus, hogy a kiskorban kell lehet szerezni ilyen élményeket, amik megmaradhatnak bennük sajnos, és terápiás kutyusokkal ezeket nagyon-nagyon szépen le lehet küzdeni, ezeket az adott félelmeket, úgyhogy ebben is tudnak ők segíteni. Nekem 2 éltőek, hüllők, madarak, kis és nagy emlősök vannak az állatsimogatóban, és hát ez a több mint 100 állat ugye nem egyik napról a másikra gyűlt így összeállunk, hanem az évek folyamán.
Miért döntöttél úgy, hogy akkor te most ezzel fogsz foglalkozni?
A családok részéről volt egyfajta igény erre, a környezetünkben lévő gyermekek és szüleik kezdtek el hozzánk járni, állatokat nézni. De talán ez az egész a gyermekkoromra vezethető vissza. Hát én az egész életemet állatok között éltem le, állatok között nevelkedtem, úgymond. Hát elmondom neked, hogy szegény családban nőttem fel, nekünk leégett egyébként a házunk. És ugye egy gyereket rosszabb esetben ez nagyon meg szokott viselni. Visszagondolva is elmondhatom, hogy engem nem, egyáltalán nem, mert annyi állat vett körül, hogy igazából velük foglalkoztam, és nem a körülményekkel. És annyi szeretetet, annyi özvetlen szeretetet és energiát képesek az állatok adni, hogy igazából így mindenen túl tudják segíteni az ember. És pont ezt szeretném a gyermekeknek és a családoknak is megmutatni. Én mindig mondom a szülőknek, hogy sokszor mondják, hogy nincs helyük állatot tartani, nincs idejük takarítani, úgyis a ő nyakunkba szakadna az állattartás felelőssége. Gyermekekkel pont erről is szoktunk beszélni, hogy nem abból áll az állattartás, hogy megetergetjük, vagy hogy játszunk velük néha egy kicsit, hanem ugye őket takarítani is kell, etetni, állatorvoshoz elvinni, tehát felelősség teljesen kell őket tartani. Nagyon-nagyon sokat számítanak a gyerkőcöknek, hogyha állatok veszik őket körül. Vannak olyan gyerekek, akik például hozzánk is járnak, akik zárkózottabbak, nehezebben nyitnak más gyermekek felé. Az állatok nagyon-nagyon jól oldják őket. Mi táborokat is tartunk egyébként, és hozzánk is jönnek olyan gyerkőcök, akik alig akarnak pár szót beszélni. Egyik napról a másikra az állatok közreműködésével gyönyörű szépen nyitnak mindenki felé, a társaik felé is.
Ez a 100 állat, ez hogy fér el nálatok? Tehát hogy kell elképzelni, hogy itt...
Mi egy családi kertes házban lakunk, és az emeleti rész van kialakítva a vendégek és az állatok számára. Az emeleten külön teremben zajlanak az állatos foglalkozások, és vannak külön helyiségek, például hüllős szoba, ahol a terráriumok megtekinthetőek. Akkor van külön rész, ahol hüllőktől elkülönítve vannak a kisemlősök, csincsillák, tengeri malacok, nyulak, egyéb kisemlősök, vannak madaraink is. Madaraink egy része nálunk a saját lakóterünkben vannak, mivel velük nagyon sokat kell foglalkozni, és van egy telek, ahol pedig a nagy állatok vannak, háztáji állatok.
Tudom, hogy nagyon sok ez az állat, és mármint, hogy ez a 100-valahány állatot, nyilván nem tudod most őket mind bemutatni, de hogy egy párat kiemelnél, akik különös körülmények között kerültek hozzátok, vagy akik igazán sok boldog pillanatot adtak.
Az állataim többségének megvan a kis saját története. Nagyon sok sérült, megunt, utcára kitett, vagy mentett állat kerül hozzánk. Úgy képzeld el, hogy van, hogy este becsöngetnek hozzánk, késő este, hogy találtak egy állatot, nem tudják hova tenni, nem tudnak vele mit kezdeni, és mivel hogy nekünk van némi tapasztalatunk, ezért jobbnak látják, hogyha hozzánk elhozzák. Van olyan állat, amit csak letesznek elénk, és azt se tudjuk, hogy kitől származik. Nagyon sok megkeresés van akár telefonon is, hogyha menteni kell egy állatot, például mostanában papagájokat, kirepült papagájokat, kutya-macska elől kellett szó szerint így kimenteni. Úgyhogy nekik a többségének megvan a kis története, a többséget a fogadott állat, és hát nehéz így kiválasztani, hogy talán melyiket. Az egyik, akit nagyon szeretnek a gyerekek, a Füles nevezetű csacsink, Nyársapátiból lett például kimentve, és 9 hónaposan került hozzánk, és egy fél méteres kis kötélen élte le az életét, csont és bőr volt a csacsi, és például alig tudott járni, és soha nem körmölték, és akkor hozzánk került, mondták, hogy hát ne nagyon éljem bele a magamat a csacsiba, mert lehet, hogy nem marad meg. És hát a sok szeretet, törődés és a kezelések hatására így nagyon szép kis csacsi lett belőle, ahhoz képest, hogy hogyan is nézett ki, és rendkívül hálás a kis fülesünk. Vannak kis bárányaink, kis kecskéink, most is hoztak februárba, elpusztult az anyjuk, nem volt idejük felcumisztatni, ugye azért, hogy a tanyákon nem nagyon tudnak bajlódni az elárvult kis állatokkal, mert azért idő őket kézzel nevelni, és például ők is így kerültek hozzánk, mondták, hogyha elfogadjuk őket, és van időnk rá, akkor odaadják nekünk. Hát természetesen befogadtuk őket, és hát nekem is akkor még kicsi volt a legkisebb kisfiam, és felváltva cumisztattam a kiskecskéket, meg az én saját gyerekemet, úgyhogy bent voltak velünk a lakásban, úgyhogy szerencsére így a férjem sok mindent tolerál, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
Egyedül gondozom
az összes állatot 3 gyermekem mellett. Család részéről egy nagy elfogadás van, de az összes állat az én feladatköröm alá tartozik, úgymond, és nagyon sok időt vesznek el, úgymond az egész napomat, de amennyi időt elvesznek, annyi szeretetet és annyi energiát is adnak, és ennek segítségével így el tudom őket látni. Egyébként kérdezted, hogy melyik a kedvenc állat, hát nekem úgy kedvencem nincs, viszont a gyerekeknél nagyon érdekes, hogy a kígyót és a patkányt kedvelik a legjobban egyébként. Ugye a kígyóval kapcsolatban nagyon sok negatív sztereotípia van, nagyon sokan félnek tőlük, főleg a felnőttek, és büszke vagyok rá, hogy nagyon sokan felnőttek is egyébként küzdötték le már a fóbiájukat az állataimmal. Nagyon-nagyon barátságosak, kedvesek, kézbe vehetőek, hatalmas élménye a gyerekeknek, amikor akár a 2,5 méteres bohámaton súzsákot kézbe vagy nyakba veszik, de vannak ugye kisebbek is, a kis királypitonok, vagy a patkányok viszont nagyon-nagyon okosak, intelligensek, és nagyon szeretnek velük a gyerekek foglalkozni. A vadászgörényeimet is kedvelik, ugye egzotikus hüllőim is vannak, vízi agámák, szakállas agámák, reptethető, szelíd kézzel nevelt papagájok, amikből szintén nagyon sok került hozzánk befogadásra. Egyik kedvencünk például egy kis hegyi papagáj, aki most már megnyílt a gyerekek felé is, és hát mindegyik állatunkat családtagként kezeljük, úgyhogy ezt szerintem érzik a gyerekek is, szülők is, állatok is egyaránt. Szeretetben van mindenki.
Én is ezt éreztem ott az állatsimogatón, illetve az állatbemutatón, hogy nálad nem csak enni kapnak, illetve hát nyilván lakhelyet ezek az állatok, hanem nagyon sok törődés, simogatást.
Igen, így van, és erre tanítom a gyerekeket is, hogy hogyan kell az állatokkal bánni. Ugye állatos foglalkozás előtt mindig megbeszéljük, hogy hogyan kell őket kézbe venni, mire kell figyelni, amikor velük foglalkozunk, mi az, amit nem szeretnek, nem tolerálnak az állatok. Tehát itt nem csak az állati jellemzőiről tanulunk, hanem arról is, hogy hogyan kell velük bánni.
Változott-e valamit a felelős állattartás? Van olyan, hogy felelős állattartás, vagy ezzel még mindig küzd a mai magyar társadalom?
Küzdenek. Én a környezetemből azt veszem észre, hogy sokszor megveszik a kis kedvenceket, megunják őket, szó szerint megunják őket, és egyszerűen megtalálják őket kitenni, elajándékozni, eladni, mint tovább gondoskodni róluk. Például afrikai fehérhasú törpesünök nagyon népszerű házi kedvencek mostanában. Aranyos kis sünikéket megveszik a gyermekeknek, és utána rájönnek, hogy őket azért nagyon-nagyon sűrűn kell takarítani, éjszaka aktív állatok, foglalkozni kell a szelidítésükkel. Rájönnek, hogy nem a legmegfelelőbb kedvenc nekik, és nekem is 5 sünimből 3 egy ilyen kis megunt házi kedvenc, aki hozzám került. Kutyákról, macskákról ugye köztudott, hogy hát a ivartalanítás sajnos még vidéken főleg nem egy elterjedt dolog, és nagyon-nagyon sok szaporulat van, amit rosszabb esetben kitesznek utcákra. Sajnos nekem még azért rossz a tapasztalatom. Nagy hangsúlyt fektet mindenki, a média is mostanában az állatvédelemre. Sok állatot is mentenek. Ugye akik hozzám becsöngetnek, akik telefonálnak, hogy kell segíteni állatokon, vagy láttok egy utcán egy állatot, menjek segíteni befogni, vagy találtak egy sérült állatot, lehoznák hozzám, hogy ellássuk őket, megkérdezzék, hogy mik a további teendők. Tehát azért odafigyelnek az emberek. De szerintem még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni erre. Nagyon sokan nem tudják, hogyha találnak egy sérült állatot, hogy mit tegyenek, hogy hova forduljanak, kihez forduljanak, milyen szervezetekhez forduljanak segítségért.
Hogyan képzeled el a jövődet? Jövőre, hogyha mondjuk beszélgetünk, akkor már 200 állat lesz nálad, vagy azért nyilván van egy korlátolt férőhely?
Ez nagyon jó kérdés, mert nagyon-nagyon tele vagyunk így is. Ugye úgy kell elképzelni, hogy szó szerint mindenhol állatok vannak nálunk. Szerencsére kapcsolatban vagyok én is állatvédő szervezetekkel, és szükség esetén én is tudok segítséget kérni, és el tudjuk helyezni. Vannak egyébként nyúlmentő alapítványok, tengeri malacmentő alapítványok. Kapcsolatban állok például sólymászokkal, akik a Hortobágyi Madárkórházban dolgoznak, és le tudnak vinni oda sérült madarakat, és ők szakszerűen el tudják őket látni. Mezőröktől is egyébként lehet segítséget kérni. Ezt is úgy kevesebben tudják talán, hogy ők is foglalkoznak állatmentéssel, tehát például, hogyha valaki talál sérült madarat, hozzájuk is lehet telefonálni. Nem tudom, hogy még mennyi állatom lesz, még én nem tervezek többet, de hát ezt az élet hozza. Tehát, hogyha nyilván segíteni kell egy állaton, akkor nem fogom őket elküldeni, de azért már azért nálunk a, úgymond a hely az betelt, de ahogy tudok, továbbra is segítek.